Következő előadónk dr. Bíró Melinda, Debreceni Egyetem Sportolványi Koordinációs Intézetének tagja, a mentorálás módszertani lehetőségei a beendő testnevelő tanárok képzésében az előadás címe. Fogadjátok szeretettel Melindát!
Köszönöm szépen! Nem ez az előadásom címe, ez érdekes, hogy egy hallgatónak a szakdolgozati témájának a címe, aki most készített el, hogy ez hogy került oda, azt nem tudom. Hát de nekem... rögtön kivetítjük, hogy mi lesz a szeretet szeretlen a nevelésben, ahogy... De ez is egy izgalmas téma. Nem baj, de nem tudom, hogy hogy került oda, de ez is egy érdekes, de nem arra fogunk beszélni.
Jó, igen, bocsánat, tehát a szeretet szerepel a nevelésben és a tudományban. Csak itt volt egy al része is a dolog.
Üdvözlök mindenkit, illetve nagyon szépen köszönöm a szervezőknek a meghívást és ezt a megtiszteltetést, hiszen részt vehettem annak idején Egerben az első kongresszuson, amit Tamásnak a fia szervezett. És így még nagyobb megtiszteltetés, hogy itt a második konferencián is itt lehetek. Magamról csupán csak annyit, hogy ha ugye itt ezen a kongresszuson már minden, szinte majdnem minden tudományterület képviselő jelen voltak, én a sport és a nevelés tudományterületet képviselem talán. Közel 20 éve dolgozom a felsőoktatásban, leendő pedagógusokat tanítok, sportterület tényleg inkább, tehát sportszakos hallgatókat, sportszervezőktől testnevelő tanárokig, edzőkig, mentorokig is, akik már ugye végzett tanárok. Kedvenc tárgyaim közé tartozik a történelmen belül a sporttörténet, így hát azokat a kis morzsákat, amiket innen elcsíptem, azokat ugyanúgy be fogom majd építeni a hallgatóknak az előadásaiba, hogy egy kicsit szélesebb látáskörrel vagy látókörrel menjenek majd a pedagógus pályára. A másik kedvenc területem pedig, amit nagyon szeretek, és itt is bevallom őszintén, öröm látni a szemeket, illetve azt a tudásvágyat, ami szinte majdnem mindenkinek a szemébe csillog, az a pedagógia, méghozzá sportpedagógiát tanítok ugyancsak ugye a leendő tanároknak. Hát amikor jött a felkérés, hogy miről is beszéljek, akkor egyből jött a gondolat is, hogy hát mindenképp a nevelésről szeretnék majd valamit mondani, méghozzá egy olyan területről, amit talán nagyon kevesen kutattak, és mikor elkezdtem utána nézni, akkor rá is jöttem, hogy valóban nem igazán vannak ez irányú kutatások. A szeretet szerepét, fontosságát szerettem volna megnézni a kutatásokban, hogy ez hogy jelenik meg. Hát menet közben rájöttem, hogy nem igazán jelenik meg. Nem nagyon foglalkoznak vele, hogy mi az oka, később én is rájöttem, hogy nagyon nehezen tudják megfogni, és ezért egy-egy kutatásnak csak így a szélén, oldalán, így farvizen eveződik talán be, és a gyerekszeretetről, hivatásszeretetről beszélnek. Hát mi is, bocsánat, járkálni fogok, de hogyha nem hallják, akkor majd nagyon szívesen lehet hallani így? Nem? Akkor... köszönöm. Akkor leülök, és akkor nem mocogok, csak én ilyen mocogós típus vagyok, bocsánat, lehet ez a sportból adódik. Jó, bármilyen, ha rám teszi, akkor azt megköszönöm. És ez is elment, ezt is lehet, hogy beszélni, mert akkor elmozdítok mindent. Akkor majd szépen. Hát mi is a... mi is egyelőre, hát akkor nézzük, mi az a nevelés tudomány. Mi a nevelés maga, mi a pedagógia. A nevelés értékközvetítés. A gyermeket szeretnénk bevezetni az értékek világába. Sokoldalú személyiségfejlesztés. A nevelésnek az elméleti kérdéseivel foglalkozik a nevelés tudomány. Mi a pedagógia? A pedagógia az pedig a nevelés tudománnyal sokszor a hétköznapi fogalomban azonosítják, de különbözik egy kicsit, mert a nevelés tudomány az elméleti résszel foglalkozik, míg a pedagógia az elmélet és a gyakorlatnak az egységét nézi. Ha már ilyen szépen definiáltuk a nevelés tudományt, hát akkor nézzük, hogy mi a szeretet. Hát definiáljuk ezt is. Úgyhogy szeretnék mindenkit megkérni, hogy legyen szíves, meg kérdezni egy pár embernek, akit körülötte van osszon lapot, hogy írják le, hogy mit értenek szeretet alatt. Ezzel több célom is van. Az egyik az, hogy amikor megkapják a papírt és mondjuk elkezdik leírni, akkor rájönnek, hogy hát nem is olyan egyszerű megfogalmaznunk. Köszönöm szépen. Úgyhogy mindenki kap egy percet. Sok időt nem adok, hiszen nem kell ezt nagyon átgondolni. Hiszen mindenki tudja, hogy a szeretet, hát az az, ami ugye, ezt annyira tudjuk, hogy mi a szeretet, de amikor le kell írnunk, majd rájövünk, hogy nem is olyan egyszerű, ha valakinek nincs meg papírja, még esetleg több embernek osztanál, akkor azt megköszönném. Úgyhogy egy percünk van. Szeretet, ami először eszünkbe jut, gondolkodni nem is kell nagyon rajta, hiszen úgy is jön az az érzés, hogy mi az, amit leírjunk. És utána nem kell beadni, nevet se kell ráírni, nem zárt ki dolgozat, nem adok rá jegyet, csak őrizzük meg, hiszen majd később elő fog kerülni, hogy mi is az, amit a szeretetről gondolnak. Ha valakinek nincs róla, azt is hoztam, készültem, úgyhogy tudok adni. Kér esetleg valaki tollant? Nem? Szuper. Mi a tollant, hogy legyen én? Nem jutott papír? Toll? Milyen nincs? Adok. Higgyel pedagógus, ki nincs, hogy nálam ne dolgozzanak a ifjak. Önnek mi nem jutott? Nem kell összeszedni, maradjon mindenkinél meg. Hát majd a legvégén dolgozatot írunk, az előadás nagyon kell volna, úgyhogy tessék megtartani a papírt. Jó, megvan, nem kell se összeállítani, csak maradjon ott meg. Hiszen a célom ezzel az volt, hogy egy picit, már amúgy is itt régóta itt ülünk, egy kicsit elinduljanak a kerekek, fel is frissítsük magunkat, illetve hogy gondoljunk is át, hogy mi is az a szeretet, meg tudjuk mi ezt fogalmazni. Hát amikor jött a gondolat, hogy akkor a szeretetről szeretnék beszélni, gondoltam, hogy hát definiálom én is. Nagyon egyszerűen, egy szóval meg tudtam fogalmazni, de úgy gondoltam, megnézem, mit írnak erről azok, akik komoly könyveket szerkesztenek. Így hát megnéztem, hogy mit ír a magyar értelmező kézi szótár a szeretetről. Nem fogom természetesen az egészet felolvasni, illetve csak részeket tettem fel a diára, illetve egy-egy szót emelnék ki, ami szerintem számunkra is egy kicsit meglepő lesz. Kedélyállapot, indulat vagy szenvedély, mennyire fogva valami iránt belső vonzalmat érzünk, és azt bírni vagy élvezni vágyunk, kincs, pénz, szeretet, stb. Belső vonzalom, szíves gerjedelem. Na most tegye fel az a kezét, aki mondjuk a gerjedelem szót leírta. Gerjedelem, senkinél nincs gerjedelem? Nincs. Szép szóval szokták a szeretetet megszerelni. Meg kell szerezni a szeretetet? Húha, mondtam, nézzük tovább, hát ha találok még valami jobb definíciót. Értelmező kézi szótár. Valamely személy dolog vonzó tulajdonságainak felismeréséből, természetes kapcsolatokból eredő érzés, mely ragaszkodásban, gyöngétségben, a másik javának őszinte kívánásában, és a saját érdekeinek a másik javának azonosításában, illetve neki való alárendeltségben nyilvánul meg, stb. Stb. Húha, a szeretet elveri, hogy alárendeljük. A szeretet elveri, hogy ragaszkodjunk. Kezed föl, aki az alárendelés szót írta, kinek a papírján van alárendelés.
Hasonló
van. Hát az nem biztos, hogy az, hogy a saját irányítjuk, az inkább irányítás, de nem biztos, hogy alárendelés, de majd azt még megnézzük akkor, hogy hát ha, de már akkor legalább valakinek van. Ezek után eszembe jutott, hogy van nekem pedagógiai lexikonom, úgyhogy levettem a könyvespolcról és megnéztem, mit ír a pedagógiai lexikon a szeretetről. Pozitív érzés, mely az emberek közötti ragaszkodásban, gyöngétségben, mások jönnek őszinte kívánásában nyilvánul meg, alapja lehet többféle emberi kapcsolatnak is, illetve hát a szeretetnevelés fontos pedagógiai feladat, ami természetesen igaz. Tegye fel az a kezét, legyen szíves, aki a ragaszkodást írta. Ragaszkodás. Senkinek nincs. Nem készültek a mai alkalomra. Láttam, semmi gond. Hát ezek után úgy döntöttem, hogy hát megnézem, hogy mi a véleménye másoknak is a szeretetről, hogy ezek a fogalmak, amik itt megjelentek, vagy egy-egy szó megjelenik-e mások gondolataiba. Úgyhogy pont ebben a fél évben tanítottam sportpedagógiát, és úgy gondoltam, hogy a hallgatóknak az árti dolgozatba feltettem azt a kérdést, a többi 40 kérdés mellé, hogy mi a szeretet. Hogy fogalmazná meg? Hát a 120 hallgatóból egynek tűnt fel, hogy ez a kérdés az mit keres itt. Mondtam, hogy semmi gond, erre rossz választ nem lehet adni. Aki ír valamit, az biztos, hogy a maximum pontot megkapja. Hát még így is voltak néhányan, akik nem tudták megfogalmazni és nem írtak, vagy valami miatt nem írtak semmit. De a többség természetesen valahogy megpróbálta megfogalmazni, hogy mit jelent számára a szeretet. És ebből úgy gondoltam, hogy ha már olyan sok kutatás nincs, akkor megnézem én, méghozzá tartalom elemzéssel, megnéztem a tartalmakat, ami azt jelenti, hogy megnéztem azokat az írásokat, amit a hallgatók ugye készítettek, és megnéztem, hogy a tartalma alapján hova melyik részhez lehet besorolni. És az alapján én különböző kategóriákat hoztam létre. Mi jelent meg a szeretet? Érzelmi meghatározás. Tehát az érzelmi meghatározás azt jelenti, hogy valamilyen érzelmet tulajdonítottak neki. Tehát a szeretet azt mondták, hogy egy érzés, méghozzá konkrétan meg is fogalmazták, hogy olvassak fel konkrét idézetet, belső érzés, mely örömet okoz, melegséggel áraszt el, mosolycsal az arcodra. De ennek ellenére nem csak érzésként fogalmazódott meg a hallgatókban, hanem furcsa, vagy számomra kicsit meglepő szavakkal is találkoztam, mint rajongás, kedvelés, szimpátia. A hallgatók többsége, 32%, így érzéshez kötötte, a két ember kölcsönös szimpátia egymás iránt, a szeretet. A szeretet elkötelezett érzelem, szenvedés, már kicsit olyan fűtöttebb, valaki vagy valami felé, aki fontos szerepet tölt be nélkülözhetetlen a számunkra. Ugye itt már megjelenek azok a szavak, hogy elkötelezett, szenvedély, nélkülözhetetlen, ugye kicsit olyan erőteljesebb, és egy kicsit már ugye a másik kategóriához sorolhat az elvárások, ragaszkodás, kötődéshez. Ami nagyon érdekes volt számomra, hogy például az a szó, hogy feltétel nélküli, senkinél nem jelent meg. Senki nem írta, hanem helyette inkább az elvárás, ragaszkodás, kötődéshez kapcsolódó fogalmi definíciók jelentek meg. Például, azt szeretjük, aki megvéd és jól bánik velünk. Hú, és azt nem, aki nem. Hát általában nem, mint látjuk. Ragaszkodás másik személyhez, tárgyhoz vagy cselekvés, ugye ragaszkodás. Személytárgy, ami vagy aki irányába fontosságot fejezünk. Hát fontosságot kell kifejezni, ki kell fejeznünk. Ami boldoggá tesz, ugye rémegyszerűen néhány ilyen kis idézet ebből. Természetesen megjelentek személyek is, tehát hogy az a személy, aki felé fontosságot érzünk, és leginkább a család jelent meg, és az is érdekes volt, hogy a családon belül leginkább a szülők, nagyszülő az egyszer sem szerepel, de hát a családhoz hozzátartozik, és a családon belül is az anya. Tehát anya. A legaranyosabb talán az volt, hogy a szeretet olyan, mint én és anyukám. Ugye ezt egy 21 éves fiatal ember írta, de nagyon szépen benne van, hogy a családon belül, tehát hogy a családot a szeretettel azonosítjuk. Ugye a legkisebb kis egységeként 16%-ok írta ezt a hallgatóknak. Hát az talán nem volt meglepő, hogy hasonlóan egy 16% definíció jelleget adott a szeretetnek, hát az AT dolgozat keretében kérdeztem, úgyhogy megpróbálták tudományosan is megfogalmazni, és így talán az egyik legjobb, hogy a szeretet egy velünk született erkölcsi érték, melynek jelen kell lenni egy pedagógus erkölcsi tulajdonsága között, ami amúgy teljesen rendben is van. Úgyhogy ez a definíció jellegez még rendben is van, illetve az, hogy nem írták néhányan, hát azon meglepődtem, hiszen azért pontokat lehetett érte kapni. Ezt követően megnéztem azt, hogy milyen szavak szerepelnek a szeretet kapcsán. És ez is érdekes volt, hogy legtöbben a törődés, gondozás szavakat fogalmazták meg, 16%-uk. Ragaszkodás, kötődés, odafigyelés, odaadás, ezért utána a következőnek. Önzetlenség, elfogadás 8%-uknál jelent csak meg, ami azért úgy, hát az elég alacsony érték, és a félelemmel kapcsolatos féltés 4%-ban, de megjelent. Hát ezután azt mondtam, hogy kicsit úgy sokkolódtam, hogy huha, hát akkor ez most komolyan, így gondolják a fiatalok? Így hát megkérdeztük, pont azzal a hallgatóval, akinek az előbb a szakdolgozati címét felolvasták, aki középiskolában tanít, megkértem, hogy töltesse ki gyerekekkel, 9 és 10. osztályos gimnazisták töltötték ki, 16, 18 és 19 évesek, ugyanúgy ezt a kis lapot és papírkát kapták meg, hát azért nem adtam A4-es lapot, mert hát szerintem akkor lett, leírták volna, mint ahogy itt szerintem mindenki. És így megnéztem, hogy ők hogyan vélekednek, mi számukra a szeretet. Meglepő volt. A tartalmi kategóriák is változtak. Ugyanis az érzelem ugyanúgy megjelent, az érzelmi megnyilvánulás, de még az előző csapatnál 32%-ból csak 25, és burkoltabb volt. Nem jelentek meg azok a szavak, mint az előbb, hanem egy kicsit, tehát maga nem fejezték ki úgy, hogy a szeretet egy érzelem, ami pont, hanem inkább burkoltan próbálták ezt elmondani, ami szebbé teszi az életünket. Egy érzés, amit nem irányíthatok. Egy érzés, amit csodálatosra és egyben rosszá is teszi az életemet. Valószínű, hogy ugye a hiánya inkább. Kulcs a boldogsághoz, ami egész életünket meghatározza. Ugye ez nagyon-nagyon-nagyon szép. És ami érdekes volt, hogy az elvárások, ragaszkodás, kötődés egyáltalán nem jelent meg. 0% az, azt jelenti, hogy hogy sem ilyen szavak nem jelentek meg a diákoknál, sem pedig olyan kontextus nem írtak, amit ehhez lehetett volna besorolni, helyette viszont megjelent végre az elfogadás és a feltétel nélküliség, méghozzá viszonylag sokan, tehát 23%-uk írta, feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküliség, elfogadás, vagy úgy fogalmazták meg, hogy lehet, ki lehetett belőle érezni, hogy mire gondolnak, és még az előző csoportnál nem volt ilyen, itt viszont már megtalálható például. Számomra a szeretet az elfogadást jelenti. A szeretet, mikor nem várunk semmit a másiktól, nincs feltétele. Persze ezek hosszabbak voltak azért, csak kivágtam kisebb részeket belőle. Tehát itt már megjelent. Család, szülő, barátok. Nagyon sokan egyszerűen úgy fogalmazták a szeretet, számomra a család és a barátok. Itt is megjelent az anya dominanciája, sőt, voltak aranyosak, akik léptek számomra, a szeretet, a család, az anya, a kutyám, a virág, stb. És jaj, elfelejtette a végén odaért apa is. Tehát ugye érdekes volt, hogy az apa önállóan nem jelent meg, csak ott a legvégén, jaj, már hát akkor apát is irigyem, mert aztán mi lesz, hogyha őt nem. Viszont nagyon nagy százalékban megjelent, 65%-ban írták a családot, hogy számomra a szeretet a család. És akkor még egy csomó egyéb dolgot hozzátettek, de ez jó dolog, igaz, hogy érthető is, hiszen ha megnézzük a főiskolásoknál is, vagy egyetemistáknál meg volt, de 16%-ban ők már leváltak, elmentek, kezdik az önálló életüket, önállósodnak, de ennek a szerelem annyira azért nem dominált náluk se, tehát a szeretet, szerelmet azért úgy nem rakták össze, vagy nem jelentek itt meg. Míg azért a középiskolásoknál látható, hogy a család az még mindig nagyon fontos az életükben, a barát is, de hát ez az életkori sajátosságoknak betudható, és ez természetes is. A család mindig ott van az embernek. Mindig szeretnek, teljesen mindegy, mit tettél, hogy viselkedsz. Írja 16 éves. Számomra a szeretet a családomat jelenti, mert a köztünk lévő szeretet feltétel nélküli. Tehát itt látjuk, hogy nem csak a család, hanem a feltétel nélküliség ugyanúgy megtalálható, és ugye milyen szépek ezek. Hát meg is könnyeztem egy párat, bevallom őszintén. Hallgatók itt is, csak azt más módon, azt inkább máshogy az átjét dolgozatuk se sikerült annyira, úgyhogy ezt más miatt könnyeztem, de ezt is, ugye ezt inkább érzelmi oldalról. És ami érdekes volt, hogy náluk megjelent a globalizmus. Tehát az, hogy nem csak azt írtak, hogy én számomra a szeretet az, vagy számomra a szeretet, hanem nem csak én, hanem megjelent az, hogy a világ. Hogy milyen lenne, ha a világ szeretné egymást, milyenek lennének az emberek. A világ sokkal jobb hely lenne, ha az emberek mindannyian szeretnék és elfogadnák egymást. Írja egy 16 éves fiúcska. A globalizmus nem jelent meg az egyetemistáknál. Milyen érdekes. Pedig pár év különbség van, hiszen most jöttek ki a középiskolából, puf, egyetem, és hirtelen mi történt ott velük. Számomra a szeretet a legnagyobb érték az életben, a legfontosabb. Egy érintés, egy hang, egy pillantás, egy ölelés, egy mosoly, és ő még folytatta, tehát itt látható, hogy szinte minden. A szeretet mindenhol és mindenben ott van, mindent irányít és mindent megsegít. A szeretet körbe öleli a világot. Ugye milyen szép? Egy megmagyarázhatatlan érzés, mely összeköti az embereket, állatokat és jobbá teszi a világot. Mindent átjárt és a legreménytelenebb helyzetben is segít. Hát megnéztem itt is természetesen a szavakat, hogy melyek azok a szavak, amik leginkább dominálnak. Például itt látjuk, hogy a feltétel nélküliség 23%-uknál megjelent. Az elfogadás, ami ugye nem más, mint a szabad akarat tiszteletben tartása. Az elfogadás pedig milyen táptalajból táplálkozik? Hát az önzetlen szeretetből, az önzetlenségből, az odaadásból. Ezek nem véletlenül látható is, hogy viszonylag magas értéket kaptak. Nem szavak, mint ahogy a definíció volt, emlékszünk az értelmező kézi szótában, szavakkal kell a szeretetet megszerezni. Ők mit írnak? Nem szavak kellenek, hanem cselekedetek. Bizalom, önfeláldozás. És jött a többi, szerelem, tisztelet, kölcsönös tisztelet, boldogság, figyelem, fegyelem, törődés, és hogy még tetézzel megbízhatóság, biztonság, segítés, ők elég aktívak voltak, mindent írtak, fegyelem, megértés, nyugodtság, felelősség, teljesség, támogatás, őszintesség, igazság. Na most tegye fel az a kezét, valamelyik szó szerepel esetleg a kis papíron, amit leírt, itt a társaságból. Na, már többen vagyunk, jó van, ugye? Tehát, hogy mint minden. Tehát, nem tudunk. Itt szinte már nem találtam több helyet, hogy mit tegyek még fel, de ezek a szavak megjelentek a diákoknak, megjelentek a kis papírjaim. Mi a szeretet? Hát szinte minden. Ugye itt látjuk a fiataloknál. Mi a szeretet? Hát Hát azt hiszem, hogy a fiataloknak a szavaival tudom én is legjobban definiálni ezek után a legjobb dolog a világon. Megfogalmazni nehéz, ugye erre rájöttünk mi is most menet közben, mert nagyon komplex érzés. Ugyanezt írja egy másik 16 éves gyerkőt, mindenkinek más jelent, de ugyanaz az érzés. A szeretet minden. Így egyszerűen. Hát nézzük, visszakanyarodunk, miután így definíciókat ügyesen meghatároztunk, visszakanyarodunk akkor a neveléshez, hogy milyen szintéren is valósul meg a nevelés. Hol valósul meg? Hát hol nevelünk? Hol neveljük a gyereket?
Család.
És még hol?
Iskola.
És még egyéb közegekben is neveljük, sportszintéren, szakkörön, ha járnak hozzánk esetleg külön foglalkozásra. Tehát ugye a nevelésnek számos szintere lehet, de talán igen, a család és az iskola az az első kettő, ami talán az mondjuk, hogy a legfontosabb. Ugye, ha első helyre kéne tenni az mondjuk a család, de bizony, sajnos azért a család már, de az iskola sem felel meg azoknak a idézőben elvárásoknak, amit a neveléssel szembe kérnénk, vagy talán igényelnénk a fiatalok felé. Értékválság van a nevelésben, mind a család, mind az iskolában, amivel azért szembesülünk nap mint nap, mi pedagógusok is, neveléstudósok is, illetve a hétköznapi ember is, aki nézi a tévét vagy hallgatja a híreket, az ugye sajnos egyre több negatív dolgot lát. Hogyan kéne ennek megvalósulnia? Hát a család, ugye az első nevelési szintér. Mi az, amivel szembesülünk napjainkban? Az, hogy a család sajnos ennek nem tud eleget tenni, különböző okok miatt, hiszen elfáradtak. 5-10 perces szülőkről beszél már a pedagógia, mert azt jelenti, hogy a szülő 10 percet foglalkozik a gyerekével, és inkább az iskolára, vagy a óvodára, vagy másokra hárítja a nevelést, hogy az ő dolguk. Egy előadáson pár hónappal ezelőtt kijelentettem, hogy a szülőknek is szükségük lenne nevelésre, amikor gyereket vállalnak. Kinevettek, mondtam, hogy én ezt komolyan gondoltam, nem vicceltem, mert sajnos úgy gondolom, hogy nem készülnek fel rá. Úgy gondolják, hogy majd lesz, ami lesz, aztán majd meglátjuk, de sajnos míg a középkorból jött egy ilyen nagyon agresszív pedagógia, amikor ugye a gyermekbántalmazásra többi, az szépen egy ilyen boroszos pedagógiává vált, amit mi Magyarországon még azért tartunk, így ragaszkodunk hozzá, én is inkább ennek vagyok amúgy a híve, kicsit ez a keményebb, de jött ez a liberális nyugati, amit átveszünk, és akkor annak van egy ilyen átestünk aló túloldalára, egy olyan oldala, hogy hagyjuk, ne szóljunk a gyerekre, hadd csináljon a gyerek azt, amit szeretne, ne gátoljuk őt meg. És ez bizony előhoz azért nagyon sok problémát azon a területen, a nevelés területén is, amivel majd szembesülni fog, sőt már a tudós társadalom szembesült, és már bebizonyították, hogy a túlzott liberalizmus azért nem igazán jó a pedagógiában és a nevelésben. Hiszen, mint egy fa, olyan a gyermek, ugye? Amikor a kis csemeténk ott van, akkor gondozgatjuk, ápolgatjuk, vigyázunk rá, majd növekszik, búrát teszünk rá, nehogy megfújja a szél, nehogy valami negatív hatás érje, környezeti hatás, óvjuk, védjük. Aztán ezzel ugye nem biztos, hogy jót teszünk neki, de a szülő az úgy gondolja, hogy ezzel óvja, védi a gyermekét, és majd ezzel tesz jót, de hát azért tudjuk, hogy ez nem így van. Hiszen azért hagyni kéne azt a gyereket kibontakozni, hagyni kéne a világba élni, és hagyni kéne, hogy a saját útját járja be, és nem pedig azt, amit mi úgy kijelölgetünk neki, hiszen neki is van ilyen. Majd utána, amikor növekszik ez a csemete, akkor mit csinálunk, vagy hagyjuk, hogy elburjánozzon, és akkor sok vadhajtást hoz, vagy pedig jó alaposan megmetszük, mindent levágunk róla, és akkor lesz egy csökevényes kis görcsfánk, ami nem ad árnyékot, nem ad gyümölcsöt, és utána azt, hogy hát aki metszett, azt tudja már, hogy kicsit túlmetszük, akkor bizony nem lesz alma rajta, vagy körte. Tehát, hogy ugye meg kell találni a középutat, hogy a vadhajtásokat le kell ugyan metszegetni, de azért hagyni kell, hogy kibontakozzon az a fa, és terebélyesedhessen. És amikor a szülő utána majd úgy keresné, hogy hol van egy gyümölcs, nincs rajta, be kéne ülnöm, nem ad árnyékot, biztonságot, hát kinek a hibája az? A fáé. Ugye? Okolja a szülő a fát. Pedig hát ki nevelte azt a fát, ki gondozta, ki metszette túl, vagy ki nem hagyta, hogy kiterebélyesedjen, ugye a szülő. Hát ezért kéne a szülőket is nevelni, hogy, és ismét befelé, mint az előző előadónál hallottuk, hogy befelé menni és értékelni magunkat, hogy mit rontottunk, hát akkor már rontottuk, sajnos késő, de hát pont ezért kéne egy kicsit rákészülni arra, hogy hogyan is neveljük azt a gyermeket szeretettel. Másik ilyen közeg ugye az iskola, ami szóba került. És pont erről is volt szó, hogy az iskola miért is fontos, hiszen, ahogy Szent Györgyi mondja, olyan lesz a jövő, mint amilyen a mai iskolája. Így hát nagyon fontos szintér, és a társadalom egyik leképeződése az iskola, tehát ezért nagyon fontos, hogy milyen pedagógusok vannak ott. Nagyon sokszor olvasok ilyet, és nem túlzottan örülök neki, hogy a szeretet nincs jelen az iskolában. Ez nem igaz. Miért ne lenne? Hiszen ott is emberek vannak, a pedagógus is ember, a pedagógusban nincs szeretet? Hát hogy ne lenne? Meg az, hogy kockafejű gyerekeket képezünk, és átmegy egy ilyen kis sablonon, és levágjuk, hát higgyétek el, hogy nem, mert a gyerek nem hagyja magát. Tehát most már ez egy olyan generáció nőtt fel, hogy ez nem ilyen egyszerű őket mintára vágni, és ennek azért örülhetünk is. Úgyhogy igen, nagyon fontos az iskola. Hát akkor nézzük meg, hogy mit gondolnak maguk a pedagógusok a szeretetről, vagy maguk a pedagógusokat is érdemes akkor megnézni. Hát a kutatások inkább leginkább ebbe az irányba mennek el, és itt a pedagógus kutatás területén találhatunk olyan kutatásokat, ami egy picit talán a szeretet is megjelenik. Hát mi a pedagógusoknak a nevelés definiálása? Hát az, amit én is elmondtam, hogy az értékek világába szeretné bekalauzolni, vagy elkalauzolni a fiatal személyiséget fejleszt, és hát ott az oktatási funkció, tehát tanít is. Talán ez egy kicsit izgalmasabb ez a következő, ahol azt kérdezték meg, ez egy hazai országos kutatás volt, ahol azt kérdezték meg a kutatók a pedagógusoktól, itt óvópedagógustól egészen a középiskoláig bezárólag, hogy a pedagógus munka során mit gondolnak, mivel éri el a pedagógus a legnagyobb nevelő hatást. Hát itt látjuk a rangsort, hogy mit gondoltak erről a pedagógusok. Látjuk, hogy a személyes példa a pedagógus személyisége. Ez került az első-második helyre. Az elfogadás már ugye megjelenik, illetve a szeretet is, ami hát ott az utolsó között kullog, de legalább megjelenik. Azért nem olyan elkeserítő ez, hogy most ott a szeretetet utolsó helyre tették, milyen pedagógusok ezek, azért ez nem venni olyan rosszul, hiszen maga a pedagógus, a nevelő egész személyiségével van benne az oktatás folyamatában. És ezáltal, amit ő sugároz, amit ő kiad, amit ő szeretetet is sugározzuk, az természetesen az ott a személyes példa és a pedagógus személyiségében benne van. Tehát azért az is tartalmazza, nem mondhatjuk ezt annyira rossznak. Hát izgalmas megnézni a férfiak-nők közötti különbséget. Itt például azt látjuk, hogy a rangsorban a férfiak azok hátrébb teszik mind az elfogadást, míg ugye a negyedik helyen volt itt a férfiaknál csak hatodik, a szeretetet pedig utolsó előtti helyre rangsorolták, a nőknél pedig egy helyen feljebb került a szeretet. Mind nevelő hatások szerepe. Itt látjuk ugye, hogy kicsit lejjebb tették. Természetesen sok mindent megkérdeztek még a pedagógusoktól, ez egy nagyon összetett kutatás volt, a hitrendszerüket, a felfogásukat, a filozófiájukat, hiszen nem mindegy, hogy milyen egy pedagógusnak a hitrendszere, a felfogása, hiszen az közvetíti a személyiségén keresztül a diákok felé. Megnézték ugye az emberi értékekre irányuló nevelést is, tehát ez azt jelenti, hogy milyen emberi értékekre irányul a nevelés, kérdezték a pedagógustól. Ami érdekes, ezt sokféleképp lehet elemezni, de csak nagyon röviden, hogy azok az értékek, amik a rangsorba előre kerültek, nézzük, csak becsületesség, őszintesség, önismeret, tolerancia, segítőkészség, stb. Azok leginkább ilyen a rangsor elején lévő morális értékek és közösségi értékek. Míg az egyén kifejlesztése, tehát inkább ez az egyéniség kibontakoztatása, vállalkozó szellemtehetség, önmegvalósítás, tehát ezek inkább a végére kerültek, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas dolog. Hát megkérdezték azt is a pedagógustól, most kicsit lehet nevetni fogunk, de nem kell, hogy a pedagógus szereti a gyermeket. Hát miért az a persze, hát miért ne szeretni, hát most evidens, hogy szereti a gyereket, nem? Különben miért menne pedagógusnak? Hát akinek van gyereke és iskolában, az már helyenként, hogy hát azért igen, az én pedagógusom az nem biztos, hogy így van. Hát természetesen ez egy ilyen evidencia, hogy úgy gondoljuk, hogy aki pedagógusnak megy, az szereti a gyereket, tehát ez hülye kérdés, de mégsem az, hiszen a pedagógusokról úgy gondoljuk, hogy van egy idilli kép, ez amúgy elindult ott, hát viszonylag korán, de ott a 60-as években bontakozott ki leginkább, hogy milyen a jó pedagógus. Azt elkezdték felsorolni a tulajdonságjegyeket. Azt rájöttek, hogy hoppá, hát akkor itt minden embernek van rossz tulajdonsága, akkor nincs jó pedagógus, akkor itt ki kéne mindenkit lökni a pályáról. Nem, hát összetettem, nem elég csak a tulajdonságjegyeknek a listája, hanem pedagógiai képességek, pszichológiai képességek, tárgyi tudás, szakmaiság, tehát egy csomó mindenki kompetenciák, tehát egy rengeteg minden kell, hogy valakiből jó pedagógus legyen. Így hát persze az első közé mi magyarok, amúgy nemzetközi kutatás azt mutatja, hogy az első három helyen ott van a gyermekszeretet. Nálunk magyarok nem az első, Tehát a pedagógustól, amit a közvélemény elvár, az első, hogy szeresse a gyereket. Hát túlzottan azért ne, tehát a túlzott gyerek szeretett, de az inkább külföldre jellemző, szerencsére nálunk nem. Na nézzük, hogy Magyarországon a pedagógusok mennyire szeretik a gyerekeket. 91%-uk kijelentett, hogy igen, szereti a gyereket. Hú, de mi van azzal a 8%-kal? Ugye itt kérdeznek, hogy ez a maradék 8? Hát azzal, az nem szereti. A maradék 8-ból, hú, de gyors voltam, gyorsan beszéltem.
Jól van.
Szuper. A maradék 8-ból 4 kijelentette, hogy ő nem szereti, hanem tiszteli a gyereket. Hát most ebben nem menjünk, hogy a tisztelet az nem a szeretethez tartozik, hát talán azért igen, de mindegy, nem megyünk bele, tehát ők inkább ilyen elvi dolgokra hivatkoztak. 4% pedig nem tudta. Hát lehet, ott már nyugdíj közelében voltak, vagy kiégés közelében, és azt mondták, hogy hát ők már ebben nem biztosak, nyár vége felé mérték fel, vagy nyár közeletével mérték, lehet szeptemberben mérik, akkor még szereti, de ilyenkor már ugye sok pedagógus nem szereti annyira őket. Úgyhogy hát igen, ez a szeretem a gyermekeket, ez is érdekes. Így hát zárszóként, miért is fontos ez? Tehát miért is érdemes ezt megnézni? És bevallom őszintén, hogy én is kaptam most egy kis ötletet és lendületet idefelé az autóba, hogy hát akkor most kaptam egy-két információt így a fiataloktól, hát mondom, akkor ezt tovább fogom folytatni, és végre csinálok egy olyan kutatást, ahol tényleg a szeretet szerepét megnéznénk a nevelésbe. Úgyhogy valószínű, hogy a hallgatóknak majd tartok egy előadást, és kicsit motiválom őket, hogy többen kapcsolódjanak be, és akkor különböző területeken ezt férfiaknál, nőknél, fiataloknál, időseknél, kezdőknél, kiégett pedagógusok, vagy már életük vége, na, hogy hívják már ezt a pedmán, nem a halál előtt gondoltam, hanem
életpálya
vége felé járó pedagógusoknál megnézzük, hogy milyen különbségek lehetnek, úgyhogy majd lehet, hogy egyszer még ezt be fogom mutatni egy kicsit nagyobb mintán, hogy mire jutottunk, illetve kicsit összetettebb nézőpontból, például mondjuk van Magyarországon egy ilyen kutatás, de pont erről beszélgettünk a kolléganővel, hogy a hit, illetve nem így nézték, hanem a vallásos emberek egészségesebbek. Mindig érdekel, csak hát a vallást azt mondják, hogy az a vallásos, aki templomba jár, de hát az nem biztos, hogy hívő, meg akkor mi van a többiekkel. Tehát, hogy megnézni mondjuk a hit szerepét, vagy a filozófiai gondolkodásukat, vagy mondjuk a vallási hovatartozást, és az már mondjuk megint macerásabb. Tehát, hogy ezek alapján is megnézni, hogy ki mit gondol a szeretetről. Úgyhogy még ez egy ilyen érdekes dolog, ami úgy elkezdett bennem motoszkálni, úgyhogy majd ebbe az irányba még tovább vinném, hiszen azt hiszem, hogy ez nem is kérdés, hogy a szeretetnek óriási szerepe van a nevelésben. Kiemelkedő. És persze nem csak az iskolában, nem csak a pedagógusoknál, hanem a családban is. Hiszen miért fontos mindez? Hát azt hiszem, hogy talán megint a legjobban azzal a idézettel tudnám befejezni, amit a fiatalok mondtak, hiszen a szeretet mozgatja a világot. Hiszen a szeretet minden. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Figyelmet!
Köszönöm szépen! Szeretném megkérdezni a hallgatóságot, hogy van-e meg minden az valakinek kérdése.
Nem merik, mert félnek, hogy dolgozatot írnak.
Bennem azért minden esetre fölmerült egy kérdés, hogy tulajdonképpen akkor mi is a szeretet, mert az üres papír, meg a teljesen komplex dolog között ugye minden megjelent. Tehát volt, akinek abszolút nem volt kézzelfogható fogalma róla. És ugye, hogy akkor a szeretet szerepe a nevelésben, akkor először a definíciót kell tisztelni, hogy mi is az a szeretet, ahhoz, hogy eljussunk a szerepéhez. Most megtudtuk, hogy felnőttként mennyire nehezen tudjuk megfogalmazni, hogy mi is az a szeretet. Bár értjük, érezzük, de mégis milyen nehéz ezt megfogalmazni.
Igen, szerintem a válasz is ez. Tehát, hogy itt most egy ilyen konkrét definíciót szerintem nem is kéne megfogalmaznunk, én úgy gondolom, hiszen mint ahogy a diákok is mondták, hogy ez egy érzés, mindenkiben ugyanaz az érzés, de elmagyarázni és elmondani sokkal nehezebb. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy én nem definiálnám ezt. Pont ezért mutattam be egy csomó olyan definíciót, illetve hogyha itt megnéznénk, hogy ki mennyi mindent írt, szerintem nem találnánk két ugyanolyan papírt. Hiszen ennyire megfoghatatlan, hiszen ennyire sokféle érzésünk van. Mindenki el tudná mondani a saját véleménye szerint, hogy ő mit tart fontosabbnak, nálam jelenik meg. Én bevallom őszintén, én amikor legelőször leültem, hogy én hogy definiáltam, az első az volt, én nagyon egyszerűen, mondom, hogy nem is kell túl bonyolítani, a szeretek mindent. Én ezzel tudnám, de nem szeretném, mert az meg lehet, hogy leszűkíti egy picit. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ezt nem is kell, mert látjuk, amikor definiálják, akkor bizony kijönnek elég blőd dolgok is ott akár a könyvekben, amit megjelenítünk, úgyhogy szerintem erre a válasz az csak ez lenne. Illetve még egy dolgot hogy mondjak, hogyha hát amikor jöttem, akkor hoztam én is egy kis ilyen apróságot, egy kis ajándékot, néhány ilyen, hát ilyen szép könyveket, mint amiket már itt a kollégák osztogattak meg, most olyan, de az otthon azt nem hoztam el, ez egy más jellegű. És én ezt itt hagyom, leteszem, és hogyha valakit érdekel és úgy gondolja, érzi, hogy ez esetleg érdekes, vagy számára jelent valamit, akkor bátran elviheti, van több is, még a táskámba párat kinyomtattam, illetve rátettem erre a gépre, PDF-ben, ha valaki szeretné, akkor bátran elviheti. A címe amúgy az, hogy a szeretett könyve. Megnézik, jó, és majd érzésre eldöntik, hogy esetleg, vagy eldöntitek, hogy kell-e. Hát talán annyit erre egy kicsit, hogy nehezen tudom ezt úgy elmondani, hogy ez hogy született ez a könyv. Nincs rajta szerző, hogy kiírta, hiszen nem azt számít, hogy kiírta, illetve nem azt számít, hogy kidiktálta. Egy évvel ezelőtt nyáron kertészkedés közben, miközben metszettem a sövényt, hogy ne karistolj az autót, jött, hogy írd le. Hát mondom, jó, persze, majd leírom, de levágom még ezt a sövényt, hogy ne kelljen itt az autóval kerülgetnem, de írd le. Jó, mondom, persze, majd csak még végighaladok ezen itt, aztán majd utána írom. Nem, írd le! És annyira elkezdett fájni a fülem, hogy nem bírtam tovább, be kellett mennem kesztyűvel, prevenciólóval, koszosan, és papírra vetettem a tartalom jegyzéket, majd utána jött a többi, és hát most ebben is egy-két dolgot úgy merítettem, és úgy meglepődtem, hogy hú, ezeket hogyan csodába, milyen szép gondolatok, legalábbis nekem tetszenek, amiket annak idején ide lediktáltak, úgyhogy a szeretettel kapcsolatban, úgyhogy ezzel, ezt szeretném itt hagyni, hogyha valaki szeretné, akkor bátran terjesztheti bárkinek.
Köszönjük szépen! Tehát van egy kérdés, Tamás?
Egy hozzászólás lenne, hogy nagyon szépen köszönjük az előadást, és azt, hogy ezzel megvan a közvetlen kapcsolat az első és a második tudományos spiritualitás konferencia kiváló előadásai között. Még annyit szeretnék hozzá küzdeni, hogy az, hogy a szeretet mozgatja a világot, az annyiban is nagyon igaz, hogy hát a jövő az a gyermekeinkből érkezik. És mindannyian tudjuk, hogy mindenki örül annak, hogyha a gyereke ügyesebb, szent, egy kicsit boldogabb, sikeresebb és egészebb ember, mint ő maga. És a kulcs, a jövő az a gyerekek nevelésében van. Tehát úgy mondanám, hogy a szemjövőnek, a szép jövőnek a reménye az abban van, hogy a gyerekeket sikerül egy kicsit rendesebben nevelni, és ebben viszont a pedagógusoknak óriási a szerepe. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a pedagógusok azok szeretik a következő generáció gyerekeit, és akkor kialakul közöttük egy közvetlen kommunikációs lehetőség. Nem tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni. Szerintem eldől a pályájuk a középiskolában. És nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy valaki egy középiskolai tanár is jelen, aki talán személyében is ezt megvalósítja. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm. És pont ugye említetted a paradigmaváltást, ami most jelenleg a világunkban van. És nagyon sokszor halljuk ezt a médiában, hogy meg kell változtatni az iskolát. Szabályozni kell, és megint újrahozunk egy új natot, meg megint kitalálunk valamit, új programokat vezetünk be. De hogy fog megváltozni az iskola? Ez saját vélemény, de szerintem ugyanúgy fog megváltozni az iskola, hogy mi magunk. És általunk. Tehát azzal, hogy mi változunk, mi fogjuk változtatni azt. És a pedagógusok, akik ott vannak, ha ők is változnak, ők maguk fogják megváltoztatni majd az ottani rendszert, hát már amennyire hagyják őket, de higgyétek, hogy azért lehet, tehát hogy azért van rá mód, én legalábbis így gondolom, és ahogy változik majd a világ, úgy szép lassan az is meg fog változni az oktatásunk. Meg kell, hogy változzon, ugyanis a mostani gyerekek már nem hagyják magukat, tehát hogy már nem olyanok, mint a 10 évvel, vagy 20 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt. Ha valaki nem hiszi, menjen be az általános iskola alsó tagozatába, egy első osztályba, és 5 perc után azt mondja, hogy na most akkor innen menekülök, mert más, tehát őket már nem lehet úgy beszorítani a padba, ők már teljesen új generáció, tehát máshogy kell őket nevelni. Sőt, nagyon sokszor ők nevelnek minket, hogy változtassunk. Én ugye 20 éve vagyok még csak a pályán, de és nem is gyerekeket tanítok, hanem felnőtteket, de ők is nevelnek engem. Tehát nekem is évről évre meg kell újonnan változtatni, pont azért, mert ők is változnak. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nem lesz ez rossz, csak ki kell várnunk az idejét.
Köszönjük. Van egy kérdés.
Igen, nekem még közben egy gondolat jutott eszembe, az a kapcsolatban, hogy kapcsolatban, hogy ugye nem is tudták megfogalmazni azt, hogy mi a szeretet, és ugye ők pedagógusnak képződnek gyakorlatilag. És én a saját munkám során pszichológusként dolgozom egyébként iskolákban is, tehát találkozom nap mint nap a pedagógusokkal, és azt látom, hogy iszonyatosan össze vannak zavarodva azzal kapcsolatban, hogy maguk hogyan tudnak jelen lenni a magában az oktatásban emberként, hogyan tudnak közvetíteni bármiféle érzelmet, meg tehetik-e, hogyan kezdenek el elmenni abba az irányba, mert érzi, hogy elfogy benne, érzelmileg nem tudja azt a helyzetet kezelni. És szerintem ebben óriási nagy felelősségünk van azoknak is, akik tanítják őket, illetve akik ott vagyunk a környezetükben, hogy segítsünk nekik abban, hogy ezt egyáltalán hogyan lehet így jelen emberként. Mert hogy nekem ez egy nagyon erős jelzés volt, hogy meg sem tudta ezt próbálni, hogy akkor most belehelyezkedjek abba, hogy mi ez a szeretet tudod, akár a munkája során is szüksége lesz arra, hogy egy gyereknek ezt valahogy átadja, és utána ő maga attitűdben is ott legyen azzal, hogyan szeretem azt a gyereket, hogyan vagyok ott jelen vele emberként. És én szerintem ez egy nagyon nagy felelősségünk, amíg ez tudok közben eszembe.
Igen, ez teljesen egyetértek, kivéve azzal, hogy nem tudták megfogalmazni. Szerintem megfogalmazták. Csak nem, megfogalmazták ők csak a saját maguk módján, hiszen pont ez az összetettség. Hát akik, jó, igen, kevesen, akik nem, de valami miatt nem merték, vagy nem tudták, nem, sőt, olyan is érdekes volt, aki szörnyű ZH-t írt, viszont a szeretetet, ahogy megfogalmazta, hát attól elolvadtam. A többi az borzalom volt, de az a része, az kiváló. Tehát annak nagyon örültem, mert oké, hogy a tartalmat, a tananyagot, az fogalma nem volt, viszont azt meg igen. Tehát, hogy igen, amúgy nagy a felelősségünk, de én ezt ennyire azért nem merném kategorikusan kijelenteni, hogy nem tudták megfogalmazni. Megfogalmazták, csak annyira összetett érzés az a szeretet, és annyira sok irányú, meg sok minden eszünkbe jut, hogy pont ez látszott benne, hogy színes, hogy szinte mindent belírtak, ami nekik először eszünkbe jutott. Igen, az érdekes és egy kis ilyen figyelem felé, hogy ahogy bekerülnek az egyetemre, akkor ott mi történik, hogy ott nem jelenik meg csak a ragaszkodás, a kötődés, meg ez a nagyon esetleg még a tudományos, hogy úgy fogalmazunk meg, nehogy beletegyünk valamit, úgyhogy erre igen, erre oda kell azért figyelni.
Megkérdezem, van-e még kérdés? Igen,
megnyugodhatunk, hogy ez a harangi baváltás, és azt mondta, hogy visszatok, akkor most a mondjam, tömegyelni a pedagógusokat.
Hát bízni, hát azt hiszem maguk utoljára remény, nem. Én azért sokkal optimistább vagyok, tehát még akkor is, hogyha látom, hogy helyenként milyen fiatalok jönnének a pedagógus pályára, de pont a pedagógus pálya az, ami én úgy gondolom, ilyen az edzői pálya is hasonló, ami kilöki magából. A pedagógus pályán még ott ragadnak helyenként. Egy-egy ember, aki nem oda való, azok már az idősebb generáció, de fiatal, ezzel kapcsolatban van egy csomó kutatás, hogy mondjuk a kezdő és a tapasztalt tanárok között milyen különbségek vannak, és a kezdő pedagógus, mint ahogy mondtad, olyan sok stresszt él meg, amikor bekerül a pályára, és az úristen, ezek itt a gyerekek? Hogy jó, de hangzavar van meg, hogy most mit csináljak meg, megfelelni az igazgató felé, meg egy csomó kiégési tünet már az elején megjelenik, és úgy hívja pedagógus konstancikád, amiből ők belezuhannak. És itt a pályájuk első 3 évébe beleesnek, mint egy kár, így belecsúsznak. És akkor ebből nagy nehezen kijevickél egy pár ember ott a túloldalon, azok pedagógusok lesznek, a többiek pedig pályaelhagyók, mert nagyon-nagyon sok problémával küzdenek. Nem illetve, hogy bevezették a mentorrendszert, a pedagógusok segítésére, ezt külföldről hozták be, szerintem amúgy egy nagyon jó dolog, sok minden nem jön külföldről, szerintem ami jó, de ez tökéletesen jó így a pedagógiában, hogy segítsék, mentorálják a fiatalokat, tehát ezért nyúlik ennyire ki, mert majdnem orvosokat képzünk, olyan hosszú ideig képezzük a pedagógust is, mert először megtanítunk, fejébe súlykolunk minden információt, gyereket se lát, utána gyereket lát, és akkor utána vagy marad, vagy megy, de amikor kikerül a pályára, egy évig, másfél évig ott van az iskolában, hogy megtapasztalja, és ott van mellette mentor, aki segíti, hogy beilleszkedjen, mert nagyon nehéz a kezdő pedagógusoknak. Az egyik legstresszesebb szakmák egyike. A egészségügyi dolgozókéval együtt, pedig nem is gondolnánk, de igen, és a kiégés száma is talán itt az egészségügyi dolgozókkal együtt itt a legnagyobb, úgyhogy ilyen szempontból én nagyon bizakodó vagyok, mert szerintem nem is abban vagyok bizakodó, hogy mert nagyon jó irányba megyünk és az oktatásra szól, nem emiatt vagyok bizakodó, hanem amiatt, hogy az egész világunkban és a társadalomban is van egy váltás, ugye egy paradigmaváltás. ami, mivel ez változik az egész, változnak az emberek, mi magunk is mennyit változunk, gondoljunk bele, hogy 10 évvel ezelőtt ki hol volt és ki hogy gondolkozott. Hát mennyit változtunk? Na most mindenki így változik, csak valaki kicsit később, valaki kicsit hamarabb. És ez ugyanúgy megjelenik az oktatásban, hiszen a pedagógus is ember, és ő is változik, és ezzel én ebben látom inkább azt, hogy jobb lesz. És ebben én bevallom őszintén biztos is vagyok. Tehát ez már lehet az én naiv optimizmusom, de...
Én is nem kérdeztem el, mert maga a címe, ugye a témának, és az, ami kérdezett, hogy már az ezen az alap, hogy szeretett mondani is az első pedagógiát.
Igen, de azért, hogy vannak negatív példák, az nem szabad, hogy elrettentsen minket, hiszen fiam jön haza és mondja, hogy anya, bírást kaptam, jó, és mondom, megint miért kisfiam, és mondja, hogy anya, azért, mert mosolyogtam órán. Hát mondom, és? Mondom, az, ami a baj. Tanárnő rám szólt, hogy itt iskola van, itt nem nevetünk. Hát mondom, jó, a kisfiam, akkor mondom, aláírom, adjad, mondom, nem szólok erre semmit, mondom, érezd jól magad az iskolában. Tehát vannak ilyen negatív példák, ez így van. De hát hol nincs, az élet minden területén van negatív példa, ezekből ugyanúgy tanulunk. Én úgy gondolom, hogy annak idején örültem, amikor jöttek hozzám a hallgatók, és szittak egy-két kollégámat, hogy jaj, de már, hogy ő milyen. És bevallom, azért örültem, nem az önösszítják, hanem azért örültem neki, hogy tapasztalják meg azt az oldalt is, mert sokkal jobban fogják becsülni a másikat, hogyha látjuk a negatív részt. És ez a duális világban pont jó szerintem, még akkor is, ha szidjuk, hogy a rosszat annyira nem szeretjük, de igenis, hogy az is oda tartozik a szeretethez szerintem, hiszen azáltal jobban értékeljük majd azt, ami esetleg másmilyen. Úgyhogy az se baj, ha most ezt tapasztaljuk, mert majd értékelni fogjuk talán a jobbat vagy a másmilyen.
Kedves dr. Bíró Melinda, köszönjük szépen, fogadni szeretettel ezt az ajándékot.